Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. Ma egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni. Az Emma Egyesülettől érkeznek majd hozzánk, akik ugye egyébként is nagyon fontos tevékenységet végeznek, de ők kifejezetten foglalkoztak kutatásokon keresztül is, és a gyakorlatban is az ukrán menekült nők és lányok helyzetével, ami ugye nem csak feltétlenül, bár ugye a sajtót bejárta több megerőszakolós történet, nem feltétlenül csak erről szól, hanem akár arról is, hogy ezek a lányok és nők, akiknek mondjuk egészségügyi szükségletei vannak, és akár mondjuk, hogyha olyan alapvető dolgokat veszünk, mint az egészségügyi betét, a tisztálkodás, stb. Tehát, hogy ez egy olyan összetett probléma, amiben nem is feltétlenül gondol bele az ember, hogy mennyi minden az, ami ilyenkor hiányzik, vagy aminek ilyenkor ki vannak téve azok a nők, akik menekülni kényszerülnek. De most elsősorban, ugye majd ezzel kapcsolatos lesz a beszélgetés, de most elsősorban szeretnék felolvasni egy hírt, ami ugyan már régebbi, de hát ugye azóta a helyzet mit sem változott tulajdonképpen. A VMN-en jelent meg ez a cikk a háborús menyasszonyokról, hogy nő az érdeklődés, a kereslet az ukrán háborús menyasszonyok iránt. A háború kezdete óta a menekülni kénytelen ukrán nők és lányok gyakran válnak emberkereskedelem és szexuális kizsákmányolás célpontjává olyan személyek által, akik a saját hasznukra akarják fordítani a háború elszenvedőinek tragédiáját. 2022. március közepén számolt be a média egy esetről, amikor egy 49 éves lengyel férfi, aki az interneten keresztül ajánlott szállást menekülőknek, megerőszakolta azt az Ukrajnából érkezett 19 éves lányt, akit befogadott. Ugye itt is tudnánk arról beszélgetni, hogy azért akkor nagyon beindultak ezek a dolgok. Emlékszem, hogy én is beléptem egy csoportba, hogy ugye hogy tudnánk segíteni, ki hol tud szállásolni.
Nyugati tehát... tele volt ilyen segíteni vágyó emberekkel is.
Igen, és hát ami...
Várták a vonatokat.
Az is egy abszolút veszélyes dolog is lehet, de ugye ezek a teljesen anonim Facebook csoportok, ahol csak jöttek, tehát hogy mindig jött egy poszt, hogy akkor ez és ez érkezik, ki tudna elszállásolni, és akkor láttam én is a kommenteket, hogy jelentkeznek. Egyébként tényleg többnyire férfiak voltak, akik jelentkeztek. Volt nő is, volt, akinek mondjuk apartmanja volt, amit kiadott, még arra azt mondtam, hogy ez az úgy egy kicsit biztonságosabbnak tűnik, bár ki a fene tudja, hogy most valójában igazat mond-e vagy nem, de hogy tényleg ott vagy egy ilyen teljesen elveszett helyzetben, és tulajdonképpen csak arra vágysz, hogy valahol meg tud húzni magad, és szerintem az ember ilyenkor nem gondol ebbe bele, hogy valaki ezt a helyzetet kihasználja, pedig hát pont ez az elesettség, amivel kapcsolatban ugye a prostitúció miatt is beszélgettünk, a kiszolgáltatott helyzet, ez mindig táptalaja.
Hát igen, ráadásul meg ezek ilyen nagyon látványos helyzetek, már mint hogy szerintem nagyon egyértelmű, hogy ezzel vissza lehet élni. És ugye számtalanszor bebizonyította már az emberiség, meg a modern társadalmak is, hogy ahol meg tud jelenni a gonosz, most akkor mondjuk ezt, vagy a gonoszság, vagy a visszaélés a másik emberrel szemben, ott meg is jelenik. Szerintem az különösen érdekes egyébként, hogy még az ilyen rettenetesen fejlett társadalmakban is, mint amilyen mondjuk a miénk, ezt ironia nélkül is mondhatjuk, egy ilyen helyzet, egy ilyen váratlan háborús helyzet, ez tulajdonképpen az ilyen történetek viszonylatában hát káoszt eredményez, és ez valószínűleg azért is van, mert ugye a hatóságok, vagy azok a szervezetek, most az kérdés, hogy vannak-e egyáltalán az adott országban, ahol érkeznek ezek a menekültek, olyan szervezetek, akik ennek a dolognak az ilyen szintű problémáit is látják. Tehát, hogy nem az, hogy most boldog-boldogtalan, aki jó érzésűnek gondolja magát, kimegy a pályaudvarra, meg mindenféle Facebook csoportokban ajánl föl szállást és egyebeket, az tök szuper, de tudjuk, hogy az ember nagyon sok tekintetben értéknek számít, és mint ilyen ugye vissza is lehet vele élni, és hát ezek ezek ilyen valóban ilyen nagyon, nagyon egyszerűen kihasználható helyzetek, főként ha arról is van szó, hogy lelki kiszolgáltatottság is van a dolog mögött, mint amit te is mondtál, hogy olyan borzalmas szituációból jönnek ezek a lányok, nők, gyermekek. Valószínűleg pszichikailag úgy élik meg, vagy vannak, akik úgy élik meg, hogy az a leges-leges legrosszabb, amiből ők eljöttek, minden igen. más ahhoz képest jónak kell lennie, és hát ezt tudjuk, hogy hát ez nem így van. Tehát, hogy simán kerülhetnek olyan emberek karmai közé, akik a háborús borzalmakkal egyenértékű helyzetben tudják taszítani ezeket a sorsokat, és hogyha nincs valamiféle szakemberi kontroll, akkor egy idegen országban, egy idegen városban, akár egy idegen kultúrában nagyon könnyen el lehet veszni. Csak mivel ugye ez az ukrán háborús helyzet is tulajdonképpen mondjuk ki, hogy váratlanul érte a világot. Eleve az, hogy ha nem is Európa szívében, de semmiféleképpen nem, Európától nagyon-nagyon távol történt ez az egész, és mégsem volt meg szerintem még a nyugatibb, a nálunk nyugatibb társadalmaknak se volt meg rögtön a rendszere arra, hogy mit kell csinálni. Most már én úgy láttam egyébként, hogy talán, ha majdnem azt mondtam, hogy éledeznek, de ennél azért komolyabb dologról van szó. Most már, hogy azért az évek óta tart ez a háború, nyilván már ilyen fokú rálátásuk is van.
Hát meg a nagyobb hullámokon már túl vagyunk, tehát hogy azzal kapcsolatban már van tapasztalat, igen. tehát gondolom most már ez másképpen is működik.
A hatóságok is ugye nyilván szereztek tapasztalatokat, nyilván a látóterükbe kerültek olyan emberek, akikre figyelni kell, akikkel kapcsolatban félő, hogy rárepülnek ezekre a helyzetekre. Nyilván vannak nyomozások is, de hát azért még ez mindig egy rettenetesen veszélyes szitu.
Olvasom még tovább a hírt. Ugye ott hagytuk abba, hogy a lengyel férfi, aki megerőszakolta a 19 éves lányt, alig egy héttel később egy magyar férfi zaklatott egy Ukrajnából elmenekülő nőt, aztán az a hír járta be a sajtót, miszerint a határon várakozó taxis hiénák szexért cserébe ígérnek fuvart. Áprilisban pedig egy ukrán nő egy máramarosi ortodox kolostor főpapja ellen tett panaszt. Arról számolt be, hogy a pap megerőszakolta, amikor március közepén néhány hetet a kolostorban töltött. Ez csak néhány konkrét eset, az ENSZ kábítószer ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatalának becslései szerint 2022-ben az ukrán nők és lányok túlnyomó többségét alkották az emberkereskedelem Európa szerte felderített áldozatainak. Az előrejelzések szerint pedig ez a szám tovább növekedik. Hát igen, ez a másik, ez a taxis hiénás dolog, ami aztán tényleg a legalja. Tehát, hogy az amikor az egyetlen dolog lebeg a szemeg előtt, hogy csak innen el, és hogy ezért bármit megtennél, és hogy ezt valóban kihasználják, és őszintén azt kell, hogy mondjam innen úgy, hogy semmilyen problémám nincsen, hogy lehet, hogy képes lennék rá. Tehát főleg akkor, hogy ott vannak a gyerekeim, és értük meg kell tennem valamit. Tehát egyszerűen van az a kiszolgáltatott helyzet, amire szerintem az ember azt mondja, hogy ha nincs más megoldás, akkor ez lesz a megoldás.
Igen, nyilván arra felé kellene tendálni, hogy ezek a extrém módon kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ne hújanak bele ezeknek a nem túl jó, nem túl barátságos embereknek a csapdájába, és ehhez az kell, hogy gondolom én, hogy már a városba vagy az országba megérkezésekor is legyen valami szervezet, ami már a nulladik lépésnél, vagy a mínusz egyedik lépésnél tudja őket segíteni, de mivel ugye most már talán nem annyira, de a háború elején azért ez egy elég szabályozatlan dolog volt, nem lehetett nyomon követni, hát ugye, hogy ki érkezik, mindenki úgy menekült el a városból, vagy a faluból, ahol kitört a háború, ahogy éppen tudott, és olyan eszközökkel is jutott el az országba, az adott célországba, amilyenbe tudott, ezért hát nyilván nem lehetett feltétlenül nyomon követni, meg hát erre nyilván egy rettenetesen erős szervezet kell, hogy legyen.
És akkor még nem is vettük azt, hogy akkor, ha már valaki biztonságban van, mondjuk megérkezett egy országba, tegyük fel, hogy nem is használta ki senki, de hát fel kell építeni egy életet a nulláról. És amúgy, amikor beszélgettünk még akár a 20. századi Budapestről, vagy egyébként a prostitúcióról, akkor is szóba került ez, hogy amikor az embernek nincsen más lehetősége, Budapesten is egyébként gyakran előfordult az a 20. században, hogy a külföldről érkező menekültek voltak azok, akik a prostitúció magját adták. Adják, meg ugye hát nyilván tőlünk is a lánykereskedelmen keresztül nagyon sok lány megy ki külföldre, mert hogy ez egy olyan kiszolgáltatott helyzet, amikor föl kell építeni az életedet, hogy nem tudom, tehát hogy tényleg amikor nem beszéled a nyelvet, hiába lehet neked, lehet, hogy ezek értelmiségi emberek, vagy tehát hogy nem kell azt gondolni, hogy itt valaki, aki annyira nem talpra esett, hogy nem tudja saját magát feltalálni, hanem egyszerűen van egy olyan helyzet, amiből lehet, hogy valaki azok után, amin keresztül ment, nem lát más kiutat. A fene tudja, hogy ilyenkor az embernek mi, és ne is tudjuk meg soha, hogy mi zajlik le a fejében, hogy nagyon könnyű mondjuk így úgy beszélni, hogy én akkor is összeszedném magam, meg kitalálnék valamit, meg tudok angolul, meg megoldanám. A franc se tudja.
Igen, nagyon sokszor nem is tudják, még akkor sem ezek az emberek, hogyha van lehetőségük segítséget kérni, hogy segítséget kérhetnek. Tehát nem tudják, amikor megérkeznek, hogy hova forduljanak, hogy kit hívjanak fel. Ugye, amikor kitört a háború, ezért is voltak nagyon fontosak a civil szervezeteknek azon sátrai, amelyek a pályaudvarok környékén voltak, mert ugye ott egyből lehetett telefont tölteni, egyből föl lehetett tenni a fontos kérdéseket, a hova-merre vonatkozásban, és akkor talán már, ha nem is biztonságot ad egy ilyen megérkezés egy menekültnek, de mindenféleképpen valamiféle viszonyulási pont, tehát, hogy mégiscsak várja őt valaki, még hogyha csak egy szervezet is, ha nem is egy konkrét személy, és talán azokat az embereket is elriasztja egy ilyen gondoskodó szervezet megjelenése, akik meg ilyen héjaként lecsapnának rájuk.
Olyannyira, hogy ez a cikk azt is írja, hogy igen, csak hamar megjelent az online platformokon keresztül is a lányoknak és a nőknek a becserkészése. Jellemzően olyan weboldalakon történik mindez, amelyeken segítséget vagy szállást ajánlanak fel, na hát ezt említettük mi is, de a különböző Facebook csoportok és még az olyan álláshirdetési felületek is veszélyt jelenthetnek, amelyek kifejezetten ukrán nőket célzó lehetőségeket osztanak meg, azzal az ígérettel, hogy könnyű pénzt kereshetnek ügyfelek kísérésével. De hát gondolom nem csak ezzel, hanem akár lehet ez egy teljesen kamu álláshirdetés is.
Persze, lehet mögötte valami nagyon-nagyon erőszakos csapda is, meg az is lehet mögötte, hogy mondjuk bizonyos ponton közlik az emberrel, hogy igazából nem kísérgetésről van szó, hanem valami másról.
A háború kezdetén sok emberkereskedő még a lengyel-ukrán határa is elutazott, hogy menedék, nyújtás és munkalehetőség ürügyén hálózzon be ukrán nőket és lányokat, de több olyan jelentés is napvilágot látott, amely alátámasztotta, hogy nem csak emberkereskedők zsákmányolják ki az ukrán menekülteket. Az Egyesült Királyságban például a Homes for Ukraine programban, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királysághoz nem kötődő ukránok az országban élhessenek, eredetileg támogatónak jelentkezők, nagyjából harmada 40 év feletti férfi volt. Hát ugye ez is árulkodó. Illetve hát akkor ezek szerint az, amikor azt látja az ember, hogy egy hivatalos szerv van, ott is lehet visszaélés nyilvánvalóan. Tehát, hogy most éppen ezt beszéltük, hogy milyen jó, hogyha van valami rendszer szintű segítség, de hát abban is simán lehetnek ilyen lyukak.
Lehetnek, de hát valamivel kisebb az esélye, hogyha van egy ilyen fogockodó, hogy mondjuk teljesen kiszolgáltatott helyzetbe zuhanna bele valaki.
Na ez is egy érdekes mondat még itt. Az interneten leggyakrabban keresett kulcsszavak közé tartozik az eszkort, a pornó vagy a nemi erőszak az ukrán szó mellé rendelve, valamint az ukrán menekült pornó.
Az kemény.
Emellett megnőtt az ukrán postán rendelhető menyasszonyokat, néha háborús menyasszonyoknak is nevezik őket, kínáló weboldalak száma is, amelyek elsősorban amerikai férfiaknak szólnak. Az egyik honlap azzal kecsegtet, soha nem volt jobb alkalom arra, hogy ukrán menyasszonyt találj magadnak, mivel rengeteg fiatal hölgy van, aki a háború miatt hagyta el Ukrajnát, és most romantikus kapcsolatot keres egy külföldi férfival. Hát nyilvánvalóan ugye nekik meg ígérnek egy szebb jövőt. vagy valamiféle kilátást, és erre meg már egy teljes iparág épült. Szóval sokkal összetettebb ez a probléma annál, mint ahogy az ember ezt így első blikre gondolja.
Igen, szerintem.
Akkor viszont hallgassuk meg az Emma Egyesület képviselőit, hogy ők mit tapasztaltak, mit gondolnak, mi lehetne megoldás vagy segítség, mi az, ami még javítani kell ezzel kapcsolatban. Itt Magyarországon természetesen. Iványi Anna és Sárdi Anna Mária az Emma Egyesület munkatársai a vendégeink, akikkel elsősorban a munkájukról fogunk beszélgetni. Szerintem kezdjük is ezzel, hogy egy pár szóban mondjátok el, hogy mi volt a feltevésetek, mi volt az, amiben ti segítséget nyújtottatok a menekült nőknek, és akkor utána majd beszélgetünk arról, hogy mi volt a gyakorlati tapasztalat.
Az Emma Egyesületben a humanitárius programot 2022 tavaszán indítottuk el, közvetlenül azután tulajdonképpen, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, és láttuk, hogy milyen nagy tömegben érkeznek nők, kisgyerekes anyák, akár várandósok is a hazánkba, és miután ismertük a rendszert, az egészségügyi ellátórendszert, a szülészeti ellátórendszert, és nagy tapasztalatunk volt abban, ahogy tehát a nők támogatásában, várandós nők támogatásában, így már így a nulladik perctől készek voltunk különböző szolgáltatásokat nyújtani nekik. Itt elsősorban egyébként ilyen lelki támogatásra gondoltunk, illetve arra, hogy információt fogunk adni ezeknek a nőknek arról, hogy itt Magyarországon hogy működik ez a rendszer. És nagyon hamar aztán, amikor kapcsolatba kerültünk a menekült nőkkel, akkor láttuk, hogy nagyon nehéz számukra hozzáférni ezekhez az egészségügyi ellátásokhoz, és illetve megláttuk, hogy akiket mi elértünk, ezeket a menekült szállókat kerestük föl, itt elsősorban Budapesten, illetve Kelet-Magyarországon, és láttuk, hogy ezekre a tömegszállásokra kárpátaljai roma nők kerültek, és tehát láttuk a nők sérülékenységét, ismertük, hogy a rendszernek milyen kihívásai vannak, és akkor azt gondoltuk, hogy itt egy olyan fajta esetkezelésre lesz szükség, ahol személyesen jelen kell lennünk, tehát hogy ténylegesen el kell kísérnünk a nőket ezekre a vizsgálatokra. És akkor tulajdonképpen így indult a program, négyen voltunk, ketten Budapesten, ketten Kelet-Magyarországon, négy fővel indult a program, és aztán ahogy láttuk, hogy mennyi nőnek van szüksége erre a támogatásra, úgy bővült a csapatunk, a legnagyobb számban ilyen 10 körüli voltunk. Volt egy időszak, amikor Nyugat-Magyarországon is, így Veszprém, meg a Balaton északi részén ott tudtunk segítséget nyújtani, de aztán tulajdonképpen az a 2,5 év, ami eltelt a program indulása óta, az ezzel a két központtal működött, tehát Kelet-Magyarország és Budapest.
De mit értesz azon, hogy el kellett kísérni ezeket a nőket erre a vizsgálatra?
Hát úgy, hogy elmondtuk nekik, átadtuk az információkat, hogy hogyan tudnak hozzáférni az ellátáshoz, tehát elmondtuk nekik, hogy tehát le volt szabályozva, hogy a menedékes státusz, amit ők megkaptak, avval azt az egészségügyi intézményben, vagy oda tudnak menni, és ott tudnak térítésmentesen ellátást igénybe venni, tehát például várandós gondozást, ahova területileg tartoznak. És akkor mi kikerestük az időpontokat, kikerestük a rendelőintézeteknek a címét, foglaltunk nekik időpontot, oda mentek, és nem jártak sikerrel, nem jutottak hozzá az ellátáshoz, és akkor visszatértek.
Nem fogadták őket?
Igen, rettentő bonyolultnak érzékelte a rendszer, így a frontvonalon dolgozók, tehát amikor be kellett jelentkezni, azt, hogy őket hogyan regisztrálják egyáltalán, illetve, hogy jogosultak-e egyáltalán. Hiába volt erről egy miniszteri rendelet, hogy hogyan kell őket kezelni, tehát, hogy menedékes kártyával, ha valaki azt mutatja, avval ugyanúgy jár neki térítésmentesen az ellátás. Ez nem, tehát elküldték őket. Tehát azt mondták nekik, hogy ha nincs tajkártyájuk, akkor menjenek el, hát nem tudják, hogy...
Mintha
hogy
nem
hogyan.
Tudtak volna erről a törvényről?
Hát nagyon sok esetben nem még a mai napig is ugyan. Tehát még a mai napig is kapunk telefonokat. Nagyon sokszor kettős állampolgároktól. Tehát, hogyha valaki kettős állampolgár, például nekik is le van írva, hogy hogyan tudják igénybe venni ugyanazokat a szolgáltatásokat térítésmentesen, mint a menedékes státuszok. Ők nem kaphattak menedékes státuszt, egy kettős állampolgár. nekik lehet, hogy már tehát van ugye személyi igazolványuk, sőt nagyon sokan, például akik kisgyerekesek voltak, bejelentkeztek egy lakcímre, hogy mondjuk a gyereküket el tudják óvodába járatni, iskolába, tehát ez szükséges volt. És onnantól kezdve, hogy van egy lakcímkártyájuk, meg van egy személyi igazolványuk, de nincs tajkártyájuk, akkor megint leakad a rendszer itt, hogy akkor hogy te tajkártyát nem tudnak, csak egy év egy helyben tartózkodás után kezdhetnek el TB hozzájárulást fizetni például. Tehát borzasztó bonyolult volt a rendszer, és hiába voltak egyértelmű utasítások, szerintem rengeteg ilyen tájékoztatót kaphattak az egészségügyi dolgozók, és egy idő után már nem tudtak kiigazodni, nem jutott el azokhoz, akik ott ténylegesen felvették a pácienseket. Úgyhogy konkrétan ilyen érdekérvényesítő munkát kellett végeznünk, nem csak lefoglaltuk az időpontot, és mondtuk, hogy hova menjenek, hanem konkrétan elvittük őket, és amikor ott voltunk, és visszautasították az ellátást, akkor mutattuk az egyik rendeletet, mutattuk a másik rendeletet, akkor fölmentünk a főigazgatóságra, akkor ott akkor volt, hogy levelet írtunk tisztifőorvosnak, hogy nagyon sok mindent ilyen módon is támogattuk azt, hogy ők megkapják azt, ami nekik egyébként térítésmentesen jár. Tehát magát az egészségügyi ellátást, egy várandós gondozás esetében az orvosi kontrollt, az ultrahangvizsgálatokat, a laborvizsgálatokat, tehát mindezekhez nagyon sokan egyszerűen nem volt zökkenőmentes az útjuk, hogy ezekhez hozzáférjenek.
Ezt a munkát ti hogy tudtátok úgy végezni olyan körülmények között, ahol a kormány évek óta azon van, hogy menekültek alá tegyen, illetve ahol az egészségügyi rendszerrel is elég komoly problémák vannak, plusz ugye a civil szervezetek sem a kedveltek közé tartoznak. Tehát, hogy elég sok oldalról vagytok ti is hátrányos helyzetben.
Igen, nagyon nehezített volt a terep. Nem, a nők érdekeit nézzük mindig, és hogy egyszerűen ez leveg a szemünk fel, hát minden egyéni esetben az, hogy akkor ennek a nőnek segítsünk, és egy csomó, én azt láttam, hogy ebben a folyamatban egy csomó olyan tudást magunkra kellett például venni, ami alapvetően az egyesület tevékenységéhez nem tartozik hozzá, de egyszerűen folyamatosan így bővítettük a mi tudásunkat is, meg a szolgáltatásaink tárházát is, tehát hogy voltak olyan menekült mondjuk fiatalkorú lány, várandós, egyszerűen nem jutott hozzá a szolgáltatáshoz, mert nem volt itt a törvényes képviselője. Tehát, hogyha ő egyedül menekült el 17 évesen, várandós volt, akkor őt nem tudtuk ellátáshoz juttatni, mindaddig, amíg egy gyámügyi ügyintézést le nem folytattunk, ki nem rendeltek neki egy gyámot, aki aztán meghatalmazott bennünket, és úgy végre akkor ellátáshoz juttattuk a nőt. Tehát, hogy olyan területekre kellett átúsznunk, amire egyáltalán nem készültünk. Tehát egy ilyen folyamatosan újratervezéssel tudtuk csak ezt a munkát csinálni. Tehát ez az érdekérvényesítés, ez se volt hagyományosan az egyesületnek tehát, hogy így ilyen egyéni esetek, mondjuk ez nem igaz, mert hogy pont, hogy voltak azért ilyen eseteink, amikor így egyéni megkeresésre erről te tudsz Anna mesélni.
Voltak erre példák, de szerintem ennyire intenzíven az egészségügyi intézményekben jelen nem voltunk korábban, tehát ez ennek a programnak az eredménye, hogy ennyire első kézből, ennyire közvetlen tapasztalatokat szereztünk azzal, hogy tehát ott voltunk jelen akkor, amikor ezek a nők elmentek a védőnőhöz, a körzeti orvoshoz, a kórházba, a laborba, és igen, első kézből tapasztaltuk azt a bánásmódot, amit ők kaptak. Úgy, hogy valószínűleg, vagy feltételezhető, hogy azáltal, hogy valaki jelen volt tőlünk, még esetleg valamennyire vissza is fogták magukat az egészségügyi dolgozók, és még így is nagyon-nagyon megrázó dolgokat láttunk.
Erre mondtok konkrét példát, tehát, hogy mi volt az, ami megrázó volt, vagy nem is csúnyán beszéltek velük, mert hogy most nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban nem csak menekülteknek vannak ilyen történetei.
Az a fő baj.
Sokféle olyan esetekben, amikor valaki tényleg egyértelműen azonnali ellátásra szorul, és őt visszautasítani, elküldeni a kórházból, amikor vérzik, és tényleg veszélyben van vélhetően. Ez szerintem nem tudok magyarázatot találni rá.
Frontálisan embertelenül viselkednek sokszor?
Igen.
Igen, abszolút. Tehát én mindig valahogy külön tudom választani azt, hogy egyrészt, amikor megtagadják az ellátást, tehát hogy annak a kegyetlensége, tehát van egy várandós nő például, akit szerettünk volna ellátáshoz juttatni itt Budapesten, az egyik pesti kerületben, és nem fogadták őt. Egyébként ez a kutatásban, amit készítettek a kolléganőink ezekkel a Kárpátaljáról menekült roma nőkkel, benne van ebben a kutatási összefoglalóban annak a nőnek az esete, aki nem jutott ellátáshoz, és a védőnő, tehát az orvosi, tehát a szülészorvos nem fogadta őt, nőgyógyász, nem fogadta őt, és csak teltek a hetek, a védőnő végül azt mondta, hogy jó, hát akkor ő megnézi, ő átnézi az adatait, ő megnyéri a vérnyomását, amit tehető megtesz, úgy is, hogyha nincs akkor itt most tisztán leírva, hogy ez a nő jogosult-e rá, vagy sem, ő fogadta, és akkor például kiderült, hogy ennek a nőnek az előző szülése után trombózisa volt. Tehát arra akkor ennél a második várandóságánál nagyon oda kellett volna figyelni. És ennek a nőnek végül koraszülése lett, tehát hogy és semmilyen, tehát nem kapott itthon orvosi ellátást, majd aztán kiderült, amikor megszületett a babája, és a babája kórházba került, ott tájékoztatták arról, hogy egyébként a szülésnél leszűrték, és hepatitis fertőzött, tehát ő hepatitisre is kellene, hogy kezelést kapjon, és senki nem tájékoztatta arról abban a kórházban, ahol szült, hogy ő például fertőzött, hogy ő neki kellene már kezelést kapnia, tehát hogy az, hogy őtőle megtagadták a várandós gondozást, nem tudom, 7 hónapos várandósan, az nagyon-nagyon nagy egészségügyi kockázatot jelentett a nőnek is, és a babájának is. Tehát, hogy voltak ilyen esetek, és akkor vannak azok az esetek, amikor viszont mondjuk a már hozzá jut az ellátáshoz, tehát beengedődik a nő, ami egyébként egy nonsens, tehát neki az az ellátás jár, de hogy benn van az orvosi rendelőben, és akkor kap megjegyzéseket arra vonatkozóan, hogy ő miért van itt, hogy Kárpátalján nincs háború, hogy meg amúgy is miért szülhet egy ilyen helyzetben gyereket, tehát hogy vállalhat gyereket, vagy arról azzal kapcsolatban, hogy mondjuk van valami nőgyógyászati fertőzése, hogy akkor kérdezze ki a férjét, mert biztosan valaki mással is összefekszik, és akkor egyáltalán nem gondolva arra, hogy mondjuk ez a nő egy koedukált WC-t használ egy menekült szállón, tehát hogy olyan szintű minősítések történnek, olyan szintű hát ilyen méltánytalan, nem tudom, diszkriminatív, tehát csak így a származásukból adódóan itt ebben az esetben a roma nőknél. De amit még az előbb szerettem volna mondani, és oda tartozik még, hogy a hozzáférés, hogy az ukrán, mert mindig voltak olyan ügyfeleink is, akik belső Ukrajnából érkeztek, tehát nem Kárpátaljáról, tehát nem beszélték a nyelvet, és például az ő hozzáférésük is, ugyanígy egyébként ők is nagyon sokszor fennakadtak a rendszeren, mert a menedékes kártya miatt, hogy nem volt tajkártyájuk, de azért is, mert egyszerűen nem volt senki, aki a nyelvükön kommunikálni tudott volna, tehát hogy hiába volt egy egészségügyi vonal, ez a 18-12-es vonal, amin biztosítottak az egészségügyi dolgozóknak tolmács szolgáltatást, tehát elvileg az orvos felhívhatta volna azt a számot, és mondta volna, hogy most itt van egy ukrán ügyfelem, kérem szépen a tolmácsolást. Ezt gyakorlatilag soha nem tették meg. Tehát vagy nem tudtak volna róla, vagy nem tudtak róla, vagy pedig azt mondták, hogy egyszerűen nem fér bele. Tehát olyan nyomás alatt dolgoznak, ilyen időnyomás alatt, hogy azokba a 10 percekre, 15 percekre, amit a paciensekre tudnak szánni, nem fér bele, hogy telefonálgassanak, tolmáccsal beszélnek, tehát nagyon sok nő, aki ukránul beszélt, és nem beszélt mondjuk angolul se, de sokszor az egészségügyi dolgozók se beszélnek angolul, szóval egyszerűen olyan nyelvi korlátokba ütköztek, amire sokszor a mai napig nincs megoldás.
És akit említettetek, az a hölgy, aki koraszülött lett végül is a gyereke, akkor otthon megszülte a gyereket, és nem...
Nem. Tehát ő bement a kórházba, elfolyt a magzatvize, bement a kórházba, ott őt ellátták. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy utólag akarják-e kiszámlázni a szülést, de sok esetben én úgy tudom, hogy abban a kórházban, amiben ő szült, nem én kísértem ezt a nőt, vagy ezt az esetet. Szóval az a kórház, ő tudta, hogy hogy kell ellátni a menekülteket. Tehát ez volt nagyon sokszor egyébként a frusztráló nekünk, akik terepen dolgoztunk, hogy volt olyan kerület, ahol minden gond nélkül hozzájutott valaki az ellátáshoz, és volt olyan, ahol folyamatosan küzdeni kellett azért, hogy valaki megkapja az ellátást. Tehát, hogy annyira nehéz volt így eligazodni ebben, vagy Debrecenben minden gond nélkül ment, működött a rendelőintézetben, a kórházban, itt pedig nem. Szóval nagyon nehéz volt.
És arra mennyire volt rálátásotok, hogy a gyerekekkel ugyanez történt? Tehát, hogy nyilvánvalóan jöttek a szüleikkel, vagy az anyukájukkal a gyerekek is, hogy ők kaptak orvosi ellátást, vagy gyerekeknek is mondták azt, hogy nem?
Nekem volt olyan esetem, ahol egy újszülött gyerektől megtagadta a gyerekorvos az ellátást.
Atya úristen.
Igen. De az így hogy?
Hát ez úgy történt, hogy az a nő például itthon nem, tehát vannak ezek az esetek, amikor annyira bonyolultnak találják ezt a rendszert, és annyira nehéz a hozzáférés, hogy hazamennek Ukrajnába. Tehát nőgyógyászati ellátást igénybe venni, ami egy nonsens, hogy egy háborús országba mennek vissza. Ez a nő például hazament szülni, mert hogy ő a első két szülése mondjuk, tehát hogy az ilyen atóniás vérzéssel zárult, és azt mondták neki, hogy mindenképpen császármetszéssel szülje meg a harmadik gyerekét. Elhozta ezeket a papírokat is, meg nem tudom, de hogy itt akkor azt le kell fordítani, hát ilyen orvosi papírokat, iszonyú sok pénzbe kerül fordítatni hivatalosan, hogy az orvosok el tudják olvasni. Mindegy, erre nem került sor. Ő mondta, hogy ő neki ez az előzménye, az orvosok állították, hogy ők bemondás alapján nem fogják őt megcsászározni, tehát ő neki meg kell szülnie. Ő annyira rettegett ettől az előző két élménye miatt, hogy ő azt mondta, hogy ő akkor hazamegy Ukrajnába, és ott megszüli a gyerekét. És megszülte ott a gyermekét, egyébként ő egy kettős állampolgárnő volt, aki automatikusan ugye a gyermeke magyar állampolgárrá válik. És ők elmentek, és akkor szerettek volna erről egy papírt, amikor már hazajöttek Magyarországra, egy papírt kapni arról, hogy az ő gyerekük ugye magyar, és akkor tudjanak intézni neki tajkártyát és hasonlót, és valamiért az ügyintézés során honosításra vették be a gyerek papírjait, ami egy több hónapos eljárás, és addig a gyerek tulajdonképpen lógott a levegőben, tehát semmilyen magyar papírja nem volt, és addig azt mondta neki a gyerekorvos, mármint az anyának, hogy ő nem hajlandó ellátni, amíg nem hoznak ide egy tajkártyát. Menedékes státuszt nem kérhetett, és azt mondta, hogy amíg nincs tajkártya, nem látja el a gyereket. És ez például itt nagyon-nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy az a támogatónk, az a szervezet, aki adott pénzt arra, hogy ezek a nők, vagy hogy mi tudjunk értük dolgozni, volt lehetőség például ennek a nőnek tápszert vásárolnunk, mert a babája tápszeres volt, és rengeteg pénzbe kerül egy doboz tápszer, hogyha nincs rá TB finanszírozás. Ő nem tudta megengedni magának azt, hogy folyamatosan, amíg nem intéződik, nem rendeződik el ez a dolog, addig ő ezzel fizesse, szóval ebben például tudtuk segíteni, meg elirányítottuk őt a Heinpál kórházba, ahol ott megkapta, ott nem foglalkoztak ezzel, és megkapta a gyerek a kötelező oltásokat, amik az első hónapokban járnak neki, de a körzeti orvossal nem boldogult mindaddig, amíg ez a honosítási eljárás le nem zárult, és meg nem lett a gyereknek a tajkártyája. Tehát ez hónapok voltak egy újszülött esetében, rendkívül veszélyes, kockázatos.
Nyilvánvalóan a ti munkátokat úgy lehet csinálni, hogyha egy bizalmi viszony kialakul azzal, akivel beszélgettek. Ezt hogyan tudtátok kialakítani, és egy kicsit meséljetek arról, hogy ők hogy élték meg ezeket a helyzeteket, miről számoltak be nektek?
Hát igazából ugye, akik elindítottuk ezt a programot, nekünk van ilyen dúlai hátterünk, vagy mentálhigiénés hátterünk, tehát igazából ebben már nagy rutinunk van, meg az egyesületnek. Én például az egyesület segélyvonalán, az EMMA vonalán képződtem, 7 évig voltam ott önkéntes, beszélgettem nőkkel, tehát hogy ennek nagy hagyománya van nálunk, hogy hogyan állunk a nőkhöz, hogy hogyan biztosítunk nekik teret és időt arra, egyrészt, hogy megismerkedjünk, másrészt, hogy egy ilyen bizalmi kapcsolat kialakuljon közöttünk, ahol megoszthatóvá válnak az ambivalens érzések, a jó érzések, a negatív érzések, szóval tehát nagyon sok időt szánunk a nőkkel való kapcsolat ápolására, és nem Tehát mi is, mi magunk is, mint így a sorstársként, egy kicsit anyaként megosztjuk olykor azt, hogy tudjuk, hogy ez milyen nehéz, tehát hogy akár a gyereket beszoktatni a bölcsödébe, vagy várandósan, milyen nehéz érzések vannak, szóval, hogy ezzel is dolgozunk, és így nagyon könnyen egyébként kialakul ez a kapcsolat. Tényleg ilyen ítélkezésmentesen hallgatjuk meg őket, tehát úgy fordulunk feléjük, amit így ritkán tapasztalnak meg, és ebben megnyílnak, és itt tényleg mindenről tudunk beszélni velük, tehát a különböző női megéléseikről, a gyereknevelés kihívásairól, erről az egész helyzetről, amiben kerültek igazából, szóval, hogy ugye nagyon sok szor kapták meg ezek a kárpátaljai romák, hogy ők ilyen gazdasági menekültek, hogy ők csak érdekből vannak itt, és én annyi történetet hallgattam azzal kapcsolatban, hogy nekik mennyire hiányzik az otthonuk, hogy ott maguk lehettek, hogy volt egy kis kertjük, hogy megvolt egy berendezett kis életük, ahol így kompetensnek érezték magukat, így az anyaságukban, a nőiségükben, elboldogultak ott a helyi ügyekben, és hogy itt meg ez a totál kiszolgáltatottság, ez a teljes bizonytalanság, a férfiak ugye, tehát ez a létbizonytalanság, ez nagyon visszatérő téma volt, tehát a férfiak itt nagyon sokan feketén dolgoztak, építkezéseken, tehát ha bármelyikük lesérült, vagy megbetegedett, akkor arra az időszakra nem kapott fizetést, szóval ez örök probléma volt, ez, hogy így összerakták őket, kis szobákban laktak nagyon sokan, ezek a koedukált, meg közös vécék, szóval kihívásai, hogy akkor nagyon sok helyen nem volt konyha, semmivel nem tudtak kapcsolódni így a régi életükhöz, például mondjuk a főzés, az egy ilyen visszatérő dolog volt, hogy nem tudják megfőzni a családjuknak azt, amit szeretnének, hanem ugye kaptak ezeken a menekült szállókon az első, hát nem is tudom, hogy tehát jó sok hónapig szállították nekik az ennivalót, olyan ételeket, amiket ők nem ismertek, tehát hogy ők teljesen máshoz voltak szokva, és akkor lassan mondjuk ez, az nagyon szép volt, amikor egy ilyen menekült szállón például kialakítottak egy konyhát, és ahol ilyen beosztással tudtak a nők főzni, akkor ott együtt tudtak lenni, tudtak így együtt is megosztani, nyilván velünk is megosztottak, de így a közösségükben is. Szóval így nagyon-nagyon hiányzott nekik, és mindenki kivétel nélkül azt mondta, hogy vissza akar menni, amint lehet, szeretne visszamenni. És ebben is volt egy változás, mert az első hónapokban még valahogy azt gondolták, hogy ez egy ilyen átmeneti időszak. Nem sokára hazamegyünk. Akkor utána volt egy olyan időszak, amikor már nagyon hiányoztak az idős rokonok például, akkor voltak ugye a nők, ugye a férfiak nem tudtak menni, mert a hadkötelezettséget nagyon hamar bevezették, akkor a nők hazamentek az idős szüleikhez, őket megnézték például, megnézték a házat, és akkor egy idő után már viszont azt mondták, hogy annyira szívfacsaró visszamenni, mert kiürült az egész, tehát, hogy így nagyon sok házat ugye elfoglaltak, vagy feltörtek, vagy akkor az első hideg tél után akkor kivették az ajtókat, eltüzelték az ablakokat, vagy a tetőgerendákat, szóval, hogy így egyszerűen ilyen szellemvárosokká váltak ezek a kárpátaljai települések, és akkor, amikor már így érezték, hogy ez sok időre kell berendezkedni, és akkor tehát, hogy annak is volt egy ilyen másik fajta megélése, egy nagyon nehéz helyzet. És most meg igazából az, hogy nem találnak munkát, albérletet, nagyon nehéz kivenniük, rengeteg pénzbe kerülnek, szóval itt van munka Budapest környékén, itt tényleg alig lehet szállást találni, szóval nagyon-nagyon folyamatosan újabb és újabb nehézségekkel néznek szembe, szóval nagyon nehéz nekik.
És ti hogy látjátok most a jövőt, vagy a megoldást, vagy a jelent, vagy van esetleg bármi? Tudjátok-e például még most is folytatni a munkátokat?
Mi most már május óta csak ketten dolgozunk ebben a humanitárius programban, és most már csak egy fogadónapot biztosítunk a nőknek, tehát a pénzügyi forrásaink elfogytak, már nem tudunk kimenni hozzájuk, már nem tudjuk elkísérni őket az ellátásba, hanem be tudnak jönni hozzánk az irodába heti egy nap, illetve van egy telefonos vonal, illetve egy e-mail, az rendszerint egyébként a partnerszervezetek, szociális munkások ilyenek hívnak és kérnek információt tőlünk, úgyhogy egy ilyen háttértámogatást tudunk nyújtani, illetve van még valamennyi közvetlen munka a nőkkel, de ez a program ez ki fog futni jövő év elején. Úgyhogy le kell zárnunk.
És lenne még a terepmunkára igény, vagy innentől kezdve már, tehát mi az, amit mondjuk még tudnátok csinálni, hogyha lenne rá forrás?
Hát ezt a lelki támogatást, meg ezt a hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz, meg szóval ez a program, ez nagyon, tehát ezekben a kapcsolatokban, amik kialakultak a nőkkel, itt nagyon sok egyéb is megtörtént, tehát mondjuk szexuális felvilágosítás, fogamzásgátlásról beszélgettünk velük, tehát hogy olyan dolgok, amikről nekik nem volt tudásuk eddig. Úgyhogy ezeket a dolgokat folyamatosan lehetne akár fiatal lányokkal beszélgetni ezekről, hogyan tudnak védekezni, a nem kívánt várandóságok ellen, akkor ez a lelki támogatás igazából várandós nőként, ez is, erre is nagyon nagy igény van, vagy ez így mindenkinek járna szerintem. Tudtunk biztosítani a szülésükhöz is dúlát, tehát nem voltak egyedül a szülés óráiban, tehát ezek mind olyan igények, amik továbbra is fennállnak, továbbra is megvannak.
Kívánom, hogy legyen ehhez forrás, és tudjátok tovább folytatni a munkát, mert valóban szükség van rá, és nem csak a menekültekkel kapcsolatban természetesen, hanem minden nővel kapcsolatban. Nagyon köszönjük Sárdi Anna Máriának és Iványi Annának, az EMMA Egyesülettől, hogy a vendégeink volt.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Egy nagyon jó kezdeményezés, amivel az Unisex későbbi adásában fogunk is foglalkozni, az ország első közösségi dúla szolgálata, amit az EMMA Egyesület Alsó Zsolcán működtet, amelyel az ott élő hátrányos helyzetű anyák számára teszi elérhetővé a dúlai támogatást. A világ több pontján működnek már sikerrel az adományokból finanszírozott közösségi dúla szolgálatok. A közösségi dúlák hátrányos helyzetű, illetve szűkös körülmények között élő lányokat és nőket kísérnek kórházi szülésük során az anya számára, és ráadásul ez a szolgáltatás ingyenes. Az Alsó-Zsolcai Közösségi Dúla Szolgálat célja, hogy helyben élő asszonytársi segítőket biztosítson ezek mellé a várandós lányok és asszonyok mellé, így ők sem maradnak egyedül a kórházi szülésük során, és számíthatnak egy általuk ismert kísérő támogató jelenlétére. Egyébként erre azt hiszem, hogy társadalmi hovatartozástól függetlenül, és attól függetlenül, hogy az ország mely pontján élünk, mindenkinek nagyon nagy szüksége lenne. Mennyivel nagyobb biztonságban éreznénk magunkat, hogyha mindenki mellett állna valaki a szülése során, vagy már a terhes gondozása során, aki ért ahhoz, hogy mi fog történni, aki tud segíteni, aki fogja a kezünket, aki megmutatja a helyes utat, és akinek feltehetjük a kérdéseinket, mert ahogy arról már többször beszéltünk, a legtöbbször az a probléma, hogy nincs, akitől kérdezni lehetne, vagy legalábbis, ha kérdezünk, válaszokat nem kapunk, és feltétlenül azt sem tudjuk, hogy mikor kérdezhetünk, vagy mikor dönthetünk mi a saját sorsunk felől a szülés folyamán. Az EMMA Egyesület és a Regina Alapítvány Miskolc először 2020-ban tartott 40 órás dúlaképzést Alsó-Zsolcán. A folyamatban maradéktalanul résztvevő helyi asszonyok ezzel arra vállalkoztak, hogy egyéni megállapodás alapján fognak dúlai támogatást nyújtani. A felkészítés keretében a dúlák az alábbi témákról sajátítottak el alapinformációkat: a szülés fiziológiai folyamatai, támogató jelenlét a segítő kapcsolatban, szülés felkészítés, szülés élmény feldolgozás, vajudás támogató technikák, a kórházi szülés menete, dúlai kommunikáció, egészségügyi jogok, érzékeny adatok kezelése, védelme. A kísérési folyamatban a közösségi dúla a szülést megelőzően legalább egy alkalommal találkozik a várandós nővel, megismeri korábbi tapasztalatait, szükségleteit, a szüléshez való hozzáállását, további információkkal segíti a felkészülésben. Majd a vajudás és szülés alatt folyamatosan vele van a szülőszobában. A kórházból való hazatérést követően pedig szintén legalább egy alkalommal felkeresi a gyermekágyas anyát, ahol az anya el tudja mesélni szülés történetét és meg tudja osztani megéléseit, ez is nagyon fontos. Szerintem. Sokszor erről ugye nem is beszélünk azokkal sem, akik közel állnak hozzánk, vagy csak idővel. Esetleg, ha valaki célzottan felteszi a kérdést, akkor a feldolgozásnak a folyamata talán felgyorsítható, hiszen nagyjából akkor tudatosul az emberben is, hogy valójában mi ment keresztül, amikor beszél is erről. És hát ugye ehhez az kell, hogy kérdezzék. A dúla figyelme tehát az általa kísért nőre és az ő szükségleteire összpontosul, jelenlétével nagyban hozzájárulhat, hogy a szülőnő nagyobb biztonságban érezze magát, ezzel támogatva a szülés természetes folyamatát. A szülőszobák a középosztálybeli nők számára is rengeteg küzdelmet tartogatnak, ezért a dúlák jelenléte társadalmi helyzettől függetlenül rengeteget adhat az anyáknak. Ha azonban a származás kapcsán megjelenő előítéletek, a hátrányos megkülönböztetés vagy a mély szegénység nehezítik a szülőnő úgy, akkor az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő anya traumatizálódása szinte törvényszerű. Nagyon szuper kezdeményezés, még több helyre kéne ilyen az országban. Beszélgetünk most egy kicsit egy hírről. Északai boszorkányok vették fel a harcot a nácik ellen, szól a cikk, amit a mai adásra találtunk. Az éjszaka közepén, amikor a német erők már azt hitték, hogy a sötétség megvédi őket mindentől, kísérteties suhogás törte meg az égen a csendet. A félelmetes hang egy seprű suhogásához volt hasonló, amely végig söpör a levegőben. Ez a zaj a kizárólag nőkből álló szovjet bombázó ezred a nácik által Nachthexennek, azaz éjszakai boszorkányoknak nevezett csapat hangja volt. Ezek a bátor női pilóták éjszaka bombázták a nácikat kezdetleges rétegelt lemezből készült kétfedelű repülőgépeikből. Nem rettentették el őket, sem az ellenséges fegyverek, sem a fagyhalál, sem a férfiak megvetése és hoppá, szexuális zaklatása. A II. Világháború során elengedhetetlen szerepük volt a Szovjetunió náci Németország ellen folytatott harcában. Összességében a II. Világégés alatt folytatott harcokban az úttörő kizárólag nőkből álló 588. éjszakai bombázó ezred több mint 23 ezer tonna bombát dobott le náci célpontokra. A németek annyira féltek tőlük és gyűlölték őket, hogy minden német repülős, aki lelőtt egyet, azonnal megkapta a tekintélyes vaskereszt kitüntetést. Hoppácska!
Igen. Az jutott egyébként először eszembe, hogy miért nem készült ebből még film. Már nem tudom, hogy ez a sztori, ez milyen régen köztudott, de hát ez tipikusan olyan, amiből filmet kell csinálni. És egyébként itt van a cikkben kiemelve, hogy tulajdonképpen így a Szovjetunió, tehát ezeknek a nőknek a hadba állításával lett az első olyan nemzet, amely hivatalosan engedélyezte a nők számára már a harcot. Hát ez tipikusan olyan szerintem, amire azt szoktuk mondani, hogy ezt nem láttuk jönni, hogy pont a Szovjetunió. Te hallottál már egyébként erről az osztagról, vagy ezekről az osztagokról korábban?
Nem hallottam, és különösképpen érdekelne, hogy hogyan képezték ki őket. Tehát, hogy azért nyilvánvalóan ehhez kell egyfajta hozzáállás, ami azért úgy nem jön szerintem zsigerből az embernek.
Igen. Nyilvánvalóan itt nem arról van szó, csak így, nem tudom, beültették őket ezekbe a gépekbe, vagy fegyvert adtak a kezükbe, és aztán hajrá, hanem emögött volt egy speciális kiképzés is. Írják egyébként, hogy különös taktikával dolgoztak a szovjet pilótanők. A nehéz körülmények ellenére az 588. éjszakai bombázó ezred számos küldetést végrehajtott II. Világháborúban, annak ellenére, hogy óriási veszélynek volt kitéve a pilóta. A gépeken szállított bombák súlya ugyanis arra kényszerített őket, hogy alacsonyan repüljenek, így sokkal könnyebb célpontokká váltak. Tehát volt ennek egy ilyen kamikaze jellege is, azért csak beáldozták azokat a nőket. Vagy hát egy kicsit talán jobban kockáztattak, mint a férfi pilóták.
Akik közül a legtöbben, szintén írja a cikk, 17 és 26 év közötti diákok voltak. Tehát, hogy ezért itt nem tapasztalt idős hölgyekről van szó. Bár hozzátenném, hogy a fiatalokat valószínűleg könnyebb ilyen merész agymosott feladatok elkövetésére
rábírni. Hát, vagy a fele tudja. A fene tudja, minden esetre a németek eléggé hamar elkezdték őket mitizálni, mert azt írják, hogy végig azt hitték már, mint a nácik, hogy a szovjet éjszakai boszorkányok azért voltak olyan sikeresek, mert mindannyian mesterei voltak a bűnözésnek, épp ezért küldték őket a frontvonalra. Pedig akkor még nem is volt ugye a Piszkos 12 című film, csak az később született meg. A másik elmélet szerint azt is feltételezték, hogy ezek a nők olyan speciális injekciókat kaptak, amelyek lehetővé tették, hogy éjszaka is lássanak. És azt írják, hogy olyan 30 ezer küldetést teljesítettek, és olyan 30 pilótát veszítettek el. És ennek a mozgalomnak a az életre hívója, Raskova 1943. január 4-én halt meg, amikor frontvonalra küldték, ám gépe soha nem ért célba. Az éjszakai boszorkányok vezetőjét állami tiszteletadás mellett temették el, Hanvait a Kremlen őrzik. Szóval ezek szerint akkor ez egy nyilvános sztori volt, csak valamiért nemzetközileg nem volt ismert, vagy hát lehet, hogy ismert volt, de én nem hallottam még.
Igen, és ráadásul azt is írják, hogy embertelen körülmények között kellett dolgozniuk ezeknek a boszorkányoknak, mert
igen, nem
hogy
elit
nem elit boszorkányok voltak, mert ugye nem voltak felkészülve a női pilóták fogadására, és olyan alapvető dolgok nem voltak biztosítva, hogy például sokkal nagyobb ruhákba kellett lenniük, meg sokkal nagyobb bakancsokat adtak rájuk, amit kitömtek ágyneművel, mert ugye gondolom a háztartásból ez volt kéznél, ágyneművel kitömtek, hogy egyáltalán föl tudják venni, és olyan repülőgépeket is kaptak, amiket nem harcra terveztek. Szóval mindenképpen nagyon kemény hölgyekről van.
Szóval tényleg filmet kéne csinálni.
Tényleg, igen.
Abszolút. Tehát ezek a kis apró momentumok is, vagy a kis apró motivumok is arra utalnak, hogy ez egy nagyon érdekes és regényes, meg izgalmas történet.
Ennyi fért mára az Uniszexbe, köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak, tartsák meg ezt a jó szokásukat, és tartsanak velünk jövő héten is, addig pedig hallgassanak bennünket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
Így van, köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, üdvözlöm Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra!
Uniszex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Uniszex. Mindenkinek jó.